Visszalépteti a Fidesz kalocsai jelöltjét, Bagó Zoltán megfenyegette MDF-es támogatással induló ellenfelét. Újabb három hattyúról derült ki, hogy madárinfluenzában pusztult el. Magyarországon már több mint 200 tetemet vizsgálnak. Moszkva és Szófia cáfol. Egy olasz vizsgálóbizottsági jelentés szerint közösen adtak megbízást a pápa elleni merényletre. 13 évig bujkált. Elfogták azt a férfit, akit egy prostituált brutális meggyilkolásával gyanúsítanak. Jó estét kívánok! A Fidesz visszalépteti Bács-Kiskun megyei 7-es számú körzetbeli jelöltjét. Bagó Zoltán szakmai sikereket ígért MDF támogatással induló ellenfelének, ha az visszalép. Romsics Imre azt mondta, a fideszes Bagó Zoltán meg is fenyegette, hogy veszélybe kerülhet munkája és egzisztenciája, ha elindul a választásokon. Az MDF azt kéri a Fidesztől, hogy nevezzen meg a felelősöket. A Fidesz szerint magánakcióról van szó, képviselőjük semmiféle központi utasítást nem kapott a párt vezetőségétől. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke levélben kért elnézést.
Romsics Imre kalocsai múzeumigazgató MDF támogatással induló független országgyűlési képviselőjelölt. Ellenfele Bagó Zoltán fideszes képviselő hétvégén ultimátumszerűen közölte vele, 24 órája van arra, hogy meggondolja, indul-e a választásokon.
A kölcsönös egymás mellett ülés, a kölcsönös segítség, illetve az együttműködés miatt a leglogikusabb lépés az az, hogyha nem válsz jelölté.
A fideszes jelölt szakmai előmenetelt is ígért ellenfelének, ha visszalép.
Hogyha nem indulsz el országgyűlési képviselőnek, akkor, ha nyerünk, a szakmai munkánkba nagyon-nagyon meg tudnánk futtatni.
Bagó Zoltán fenyegetőzött és ígérgetőt. Megdöbbentő módon kommunista módszerekre emlékeztetve fenyegetett meg, hogy amennyiben úgy döntök, hogy mégis elindulok a 2006. évi országgyűlési választásokon, veszélybe kerülhet munkám, egzisztenciám.
A Fidesz azonnali hatállyal visszaléptette Bagó Zoltánt, a Bács-Kiskun megyei 7-es számú körzeti jelöltjét, helyette Semjén Zsoltot indítja.
A Fidesz elnöksége megtette a szükséges lépéseket, nem csak visszahívta a képviselőjelöltjét, hanem kezdeményezte a pártból való kizárását is.
Az MDF-nek ez nem elég. Herényi Károly frakcióvezető szerint ez a legújabb kori demokrácia legnagyobb választási botránya. Ezért azt kérte a Fidesztől, nevezze meg az ügy politikai felelőseit. Mert hogy az MDF és maga Bagó Zoltán is arról beszél, hogy kapott bizonyos utasításokat erre az akcióra. Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője szerint viszont egyszerűen magánakcióról van szó. Bagó Zoltán fideszes képviselő nem kapott semmilyen központi iránymutatást. Orbán Viktor levélben kért elnézést Dávid Ibolyától. Egyben arra kérte Dávid Ibolyát, hogy tájékoztassa, ha a jövőben hasonló információ jut tudomására.
Újabb három hattyú teteméből mutatták ki a madárinfluenza vírusát, mindegyiket Nagybaracska környékén találták. Egy nap alatt így 5 új esetről beszélhetünk. Bács-Kiskun megyében is találtak fertőzött madarakat. Magyarországon összesen több mint 200 tetemet vizsgáltak, 28-nál megállapították a madárinfluenzát.
Ez egy bütykös hattyú volt, ott találtam meg, ahogy látszik, az a csónak a Dunaparton, a csónaktól a töltés felé körülbelül 8-10 méter távolságban.
A mohácsi hatósági állatorvos hiába sietett.
Láttam, hogy ezt kóborállatok szétrancsírozták, tehát a madárnak darabjait tudtam csak begyűjteni.
Az első vizsgálatok szerint a hattyúnak légzőszervi baja volt, így még az is lehet, hogy madárinfluenzában pusztult el. A szakemberek szerint, ha valóban fertőzött volt a madár, a vírust az a kóborkutya vagy macska is elkaphatja, amelyik a nyers húsból evett. Dávodon ebből a csatornából húzták ki az újabb madárinfluenzával fertőzött hattyútetemet. Az állatokat itt is zárt helyre terelték, és a település környéke védőzóna. Délután újabb három fertőzést jelentettek. Mindegyik hattyút az eddigi zárlat alatt lévő Nagybaracska közelében találták. Így Magyarországon most már 28 madárinfluenzával fertőzött vízimadárról tudnak. Közülük 7-tel már biztos, hogy az emberre is veszélyes H5N1 vírus végzett.
Nincs kapacitása az állategészségügyi szolgálatnak arra, hogy minden egyes lakossági bejelentés után kimenjenek összeszedni az elhullott madarakat. A szakemberek ezért azt kérik, hogy csak indokolt esetben hívják a 189-es kormányzati zöld számot. Az énekes madarak például egyelőre nincsenek veszélyben. A zöld számra egyébként a németországi eset óta már a macska tetemeket is bejelentik, ami az állategészségügyiek szerint teljesen felesleges.
Ez egy vadmadár, egy elhullott dolmányos varjú. Lakossági bejelentés következtében, egy telefonos bejelentés következtében mondták, hogy itt a Dunakeszin a Tőzegtavi út környékén található.
Naponta országosan több száz helyre kellene kimenniük az állatorvosoknak, hogy begyűjtsék a hasonló tetemeket.
Erre se Magyarországon, se a világon sehol nincs olyan kapacitás, hogy egy telefonos bejelentést követően egy-két órán belül, de még akár mondhatom egy napon belül is azonnali és gyors intézkedés történjen, mert erre a jelenlegi eszközeink és hát a létszámunk nem elégséges.
Ebben az irodában osztják szét a munkát. Ide továbbítják ugyanis a kormányzati vonalra beérkezett bejelentéseket.
Azokat a madarakat is bejelentik, amelyekkel idáig senki nem foglalkozott, ugyanis ezek természetes módon tél végén legyengülve elhullanak.
A táblázaton jól látható, hogy a németországi eset óta már a macska tetemeket is bejelentik a lakók. Ez azonban a szakemberek szerint teljesen felesleges.
Ez a hűtőkamara, itt tároljuk a beérkezett mintákat.
Erre a polcra került a Dunakeszin talált varjú is. Egy-egy tetem vizsgálata több tízezer forintba kerül.
Ez egy csirke, ez boncolásra kerül most, a belső szerveiből egy virológiai vizsgálat fog készülni, hogy kiderítsük, hogy miben hullott el.
Ez azt jelenti, hogy egy tojásba beoltják a levet mintát, és ha az életképtelen, akkor a madár fertőzött. A szakemberek azt kérik, hogy csak indokolt esetben hívják a 189-es számot.
A hazai állatkertekben és vadasparkokban a jövő héten beoltják azokat a madarakat, amelyek érintkezhetnek szabadon élő szárnyasokkal. Az unió ajánlását több európai országban nagyon komolyan veszik. Az intézkedést az is indokolja, hogy egy ukrajnai állatkertben már több papagáj és fácán is elpusztult madárinfluenzában.
Franciaországban már oltják a madarakat. Jól láthatóan nem könnyű a művelet.
Még péntek este előtt az összes állatot be kell oltanunk, ez az előírás.
Németországban és Brüsszelben is ugyanezt csinálják. Egyes európai országokban még a nagymacskákat is megszúrják, így ha esznek is fertőzött madarat, nem lehet bajuk. Ez pedig már a budapesti állatkert, ahol a jövő héten kezdik beoltani a madarakat. A legnagyobb veszélyt a park tava jelenti, ami fontos pihenőhelye a vándormadaraknak.
Tény és való, hogy magára a nagy tóra vadmadarak beszállhatnak időszakosan. Ennek a kvázi megakadályozására egyrészt a nagy tavat valamilyen szinten le fogjuk engedni. Oltásban részesítjük a madarakat, hogy a madárinfluenza ellen védettek legyenek, és ameddig szükséges, addig a fajok nagy részét zárt helyen fogjuk tartani.
Magyarországon 12 állatkert összesen több mint 3000 madarát kell beoltani.
A madárinfluenza emberre is veszélyes típusától pusztult el az a három hattyú, amelyet egy hete találtak Görögországban, erősítették meg az Európai Unió Weybridge-i laboratóriumában. Közben Montenegró betiltotta a baromfi behozatalt, miután Szerbiában egy újabb hattyú tetemet találtak. Észak-Bácska térségében ez volt a hatodik madárinfluenzától elpusztult állat. Újabb eseteket regisztráltak Romániában is. A H5-ös vírust egy dél-romániai baromfi telepen, valamint egy vadkacsa tetemében mutatták ki. Állatokat kínzott, sőt állítólag kísérletezett is velük egy Sopron környéki kutyatenyésztő. A részletek később, most nézzük, mi lesz még a híradóban. Újabb öt katolikus főpapról állítja egy történész, hogy ügynök volt a püspöki kar, továbbra sem nyilatkozik az érintettekről. Bush nem beszél, a New Orleansiak viszont hangosan háborognak. Az elnök állítólag tudott a fenyegető Katrináról. 13 évig bujkált, elfogták azt a férfit, akit egy prostituált brutális meggyilkolásával gyanúsítanak. Első választók a parlamentben címmel pártsemleges tájékoztató program indul az országházban. Péntekenként azoknak a középiskolásoknak tartanak előadást, akik életükben először voksolnak az idei országgyűlési választásokon.
A korán kerek között is elsőnek indul szavazni Csontos László Vájár. A jófogás reményében korán kell Arkos elektraktár vezető.
Rövid történelem lecke, a fogalmak tisztázása és a mai választási rendszer bemutatása. Ezzel várják péntekenként az első választókat a parlamentben.
Ezelőtt nem foglalkoztam ilyen témákkal, és így azért egy betekintést kaphattunk erről az egész politikai életről és a rendválasztási rendszerről.
Az áprilisi parlamenti választásokon 400 ezer fiatal szavazhat életében először.
Az osztályomban úgy beszélgetünk néha a politikáról, de a részvevők száma szerintem ilyen 70-80%-os lesz az én osztályomat tekintve. Az iskolát számítva szerintem kicsit kevesebb lesz ott a részvétel. Szerintem egy a 60%-ra vagy 50%-ra is le fog csökkenni talán.
A hazai és a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az ifjú szavazópolgárok közül viszonylag kevesen élnek a választójogukkal.
Nem akarjuk önöket meggyőzni egyetlen párt programjának elfogadása mellett sem, viszont meg akarjuk önöket győzni arról, hogy a választás az a demokrácia integráns része, és az ebben való közreműködés minden választópolgárnak erkölcsi kötelezettsége.
A tájékoztató sorozatot a Kelet- és Közép-Európai Választási Szakértők Egyesülete szervezte, az előkészítésben pedig mind a négy országgyűlési alelnök részt vett.
Az MSZP miniszterelnök jelöltje úgy véli, a munkahelyteremtés alapvető nemzeti érdek, de ezt a Fidesz által támogatott járulékcsökkentéssel nem lehet megoldani. Gyurcsány Ferenc Kunszentmártonban azt mondta, a szocialisták a fejlesztés pártján állnak, ehhez pedig szerinte új piacokat kell találni, mert a hazai vállalkozók csak így maradhatnak életképesek. Az MDF elnöke szerint a következő kormánynak csökkentenie kell a költségvetés hiányát, különben Magyarország 2007-től uniós pénzek hiányában tönkre megy. Dávid Ibolya közölte, az unió csak szeptember 1-jéig adott határidőt Magyarországnak a hiány csökkentésére. Azt mondta, ezért Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is egy kulcsos 18%-os adót kell bevezetni. Az SZDSZ elnöke nyitotta meg a párt Liberálisok Háza elnevezésű kampányközpontját Budapesten. Kunce Gábor bemutatta a kisebbik kormánypárt országjáró kamionját is, amely a kampány alatt 30 városban népszerűsíti az SZDSZ-t. A kampányközpontban pedig április 7-éig minden nap politikai és kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A Fidesz gazdasági kabinettjének vezetője egyre aggasztóbbnak látja az ország gazdasági helyzetét. Varga Mihály azt mondta, egyetért az unió pénzügyi biztosának kijelentésével, hogy az EU-hoz legutóbb csatlakozott 10 ország közül Magyarországon a legnehezebb a költségvetés helyzete. Az ellenzéki politikus az aggasztó jelek között említette a lakásépítési piac megtorpanását. Ra csökkenti a kormány a szociális lakásépítés és a lakásfelújítás forgalmi adóját. A kabinet március 31-ig jelzi szándékát Brüsszelben. Ezt Borsi László, az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal elnöke jelentette be a lakásvásár megnyitója után. A forgalmazók azt mondják, bizonyos lakástípusokból túlkínálat van a piacon, ezért az árak csökkenésére szerintük nem lehet számítani. Újabb 5 katolikus főpapról állítja egy történész, hogy a rendszerváltás előtt kapcsolatban álltak a titkos szolgálattal. A kutatás eredményeit ma hozta nyilvánosságra az Élet és Irodalom. A szerző Ungvári Krisztián azt állítja, hogy nem politikai céllal nevezte meg az érintett püspököket és érsekeket, hanem egy korábban megjelent ügynöklista valódiságát akarta ellenőrizni, ezért kezdett el kutatni a nevek után. A katolikus püspöki karra választási kampányra hivatkozva továbbra sem nyilatkozik az egyházi vezetők esetleges érintettségéről.
Legalább 40, de az is lehet, hogy 60 millió oldalnyi anyagot őriznek a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratokból itt a történeti levéltárban. Bárki kutathat, akit egy tudományos intézet ajánl, és megjelöli, hogy mi a kutatás célja.
Hát ezt örömmel mondhatom, hogy az ország egyik legkutatottabb levéltára vagyunk. Nálunk folyamatosan 200 és 300 közötti kutató van, most olyan 250 körül.
Ha a dossziékat a kutató megkapja, már csak rajta múlik, hogy mit kezd a bennük lévő nevekkel. Nemrégiben Paskai László bíboros nyugalmazott esztergomi érsek ügynök múltjáról közölt dokumentumokkal alátámasztott cikket az Élet és Irodalom. Most újabb 5 név jelent meg, mindazötten a katolikus egyház aktív vagy nyugalmazott főpapjai. A heti lap ma megjelent számában Ungvári Krisztián történész azt állítja, hogy több püspök és érsek állt kapcsolatban a Kádár korszak titkos szolgálatával. A szerző 3 tartótiszt nevét is megemlíti, egyikük jelenleg a nemzetbiztonsági kabinett titkára. Ungvári Krisztián azt mondja, hogy a tavaly ősszel az interneten megjelent szakértő 90 ügynöklista valódiságát akarta ellenőrizni, ezért kezdett el kutatni a nevek után.
Én lekértem a benne szereplő nevek egy részét. Ezekből azt hiszem, hogy a 40-et meg is kaptam. és abból az derül ki, hogy a 40 közül tulajdonképpen mindegyiknek volt valamilyen jellegű állambiztonsági kapcsolata.
A történés szerint volt olyan, akit csak beszerveztek, de soha nem jelentett, de akadt olyan is, aki éveken keresztül készített jelentéseket. Ungvári Krisztián azt mondta, hogy a kutatásnak és a megjelenő cikknek nincs köze a napi politikához. A katolikus püspöki kar viszont pont a választási kampányra hivatkozva nem kívánt reagálni a cikkre.
Moszkva és Szófia is cáfolta azt az olasz vizsgálóbizottsági jelentést, amely szerint a Szovjetunió vezetése rendelte meg 1981-ben a pápa elleni merényletet. A dokumentum szerint a lengyel pápát veszélyesnek tartották, mert fellépett a kommunizmus ellen. A jelentésben az áll, hogy a szovjet katonai hírszerzés, hogy elterelje a gyanút, keletnémet és bolgár titkosügynökök segítségét kérte, és a merénylettel végül a bolgárok bízták meg a török aliakcsát.
Egyik utolsó nyilatkozatában maga II. János Pál állította, hogy 1981-ben a szovjet vezetés akarta meggyilkoltatni. Az interjú nyomán az olasz parlamentben vizsgálóbizottság alakult, amely most azt állítja, a merényletre maga Leonid Brezsnyev utasította a szovjet katonai hírszerzést. A szervezet, hogy elterelje a gyanút, keletnémet és bolgár titkosügynökök segítségét kérte. A török aliakcsát már a bolgárok bérelték fel, hogy 1981. május 13-án meghúzza a ravaszt. Akcsa ezért később életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Igaz, perbe fogták Szergej Antonovot, a bolgár légitársaság akkori római képviselőjét is, aki egy fénykép tanúsága szerint a merénylet idején szintén ott volt a Szentpéter téren. Ám a bíróság nem fogadta el bizonyítéknak a fotót, és felmentette a bolgárt. Az olasz vizsgálóbizottság szerint azonban a mai technikával már egyértelműen bizonyítható, hogy a képen Antonov látható. A vizsgálat eredményeit Szófia és Moszkva is képtelenségnek nevezte.
Az Izraellel kötött eddigi megállapodások betartására biztatta a palesztin választásokon győztes Hamaszt az olasz külügyminiszter Moszkvában. Szergej Lavrov elsőként fogadta az iszlám radikális mozgalom küldöttségét a közel-keleti kvartett diplomáciai vezetői közül. A tárgyalásokkal egy időben Hamasz ellenes tüntetőket igazoltatott az orosz rendőrség a palesztin nagykövetség előtt. 6 embert letartóztattak. Bush elnök továbbra is hallgat, New Orleans polgármestere és a város lakói viszont megdöbbenéssel fogadták azt a felvetést, mely szerint azt a felvételt, amely bizonyítja, hogy az amerikai elnököt már órákkal a Katrina hurikán érkezése előtt tájékoztatták a közelgő katasztrófáról. George Bush korábban tagadta, hogy tudott volna a fenyegető veszélyről.
A nyilvánosságra került videó újra felkavarta a majdnem elült vitát arról, hogy ki mennyire felelős a Katrina pusztításáért. Bush elnök továbbra is hallgat. A belbiztonsági szóvivő szerint a felvétel semmi újat nem mond, mert egy részét már bemutatták a kongresszusi meghallgatáson februárban, és az elnök amúgy is elismerte részleges felelősségét. A felvétel szerint Bush elnököt állításával ellentétben órákkal a Katrina érkezése előtt tájékoztatták a közelgő katasztrófáról.
Úgy tűnik, mindenről tudtak, hogy akárhol csap le a hurrikán, hatalmas pusztítást végez. De akkor miért jött ilyen lassan a segítség?
New Orleans egyes negyedei még mindig romokban állnak. Erre épít néhány utazási iroda. Ez a busz a katasztrófa sújtotta területen visz körbe, amiért sokan kritizálják is a szervezőket. Az is igaz, hogy minden befizetett $35 hármat a károsultak kapnak.
11-szeres életfogytiglani börtönre ítélték azt a kórházi ápolót, aki elismerte, hogy 40 embert megölt az amerikai New Jersey államban. A 46 éves férfit csak azért nem ítélték halálra, mert vádalkut kötött és segített a hatóságoknak feltárni az összes gyilkosságot. Az ápoló a tárgyaláson azt vallotta, hogy súlyos depressziós rohamai miatt végzett pácienseivel halálos dózisú injekciókkal. Itthon egy 13 évvel ezelőtti darabolós gyilkosság feltételezett tettesét fogták el a rendőrök. A Nemzeti Nyomozó Iroda most 48 éves férfit azzal gyanúsítja, hogy 1993-ban a fővárosban brutálisan megölt egy prostituáltat.
13 évvel ezelőtt az akkor még épülő Lágymányosi híd közelében, ilyen mocsaras területen először egy női fejet találtak a rendőrök, másnap pedig a hiányzó testrészek is előkerültek. Kiderült, az áldozat egy 21 éves prostituált lány a főváros 8. kerületéből. A nyomozók annak idején egy olyan férfit gyanúsítottak, aki kapcsolatban állt a nővel, de a bizonyítékok nem voltak elegendőek a vádemeléshez. A Nemzeti Nyomozó Iroda döglött ügyek osztálya időnként elővesz régi, lezáratlan nyomozásokat.
Nemrégiben ez az ügy is előkerült, és ismét a régi gyanúsítottra terelődött a figyelem.
Kiderült, hogy egyetlen konfliktus forrás a lány életében a halálát megelőző két hétben volt ezzel a férfivel egy alkalmi találkozás során. Akkor a közeledését elutasította, ezt az elutasítást nem tudta a férfi feldolgozni, baltával, bárdal kergette őt a nyílt utcán, és a mi gyanunk szerint egy néhány nappal később ő meg is ölte, a holttestet feldarabolta, és a holttestrészeket elrejtette.
Az előzetesben lévő férfit előre kitervelten aljas indokból különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítják, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik.
Állatkínzás miatt nyomozást rendelt el az ügyészség egy Sopron környéki kutya tenyésztő ellen. A férfi csaknem 200 állatot tartott a telepén, állatvédők szerint embertelen körülmények között. Állítólag fajta kísérleteket is végzett. A telep felszámolásáért tegnap több százan tüntettek Sopron főterén.
Évek óta láncra verve tartotta és alig etette csaknem 200 kutyáját egy soproni férfi a város mellett felállított telephelyén, ahol új magyar fajta kikísérletezésével próbálkozott. Erről számoltak be az ebek sorsáért aggódó állatbarátok, akik 10 000 aláírás gyűjtöttek össze és demonstrációt szerveztek. A jegyző arról határozott, hogy a tulajdonos 50 állatot tarthat meg, azokat is csak akkor, ha megfelelő körülményeket biztosít nekik. A tulajdonos ellen ma állatkínzás gyanúja miatt nyomozás indult.
A kutyatelep tulajdonosát a mai napon a Soproni Városi Ügyészség utasítására gyanúsítottként fogjuk hallgatni. A terhelt előláthatólag együttműködő lesz a nyomozás során.
A kutyákat most lefoglalják és gazdájuk közreműködésével azonosítják, mikrocsippel látják el őket.
Ez egyedi tartós megjelölés pontosan azonosítható, tehát így későbbiekben, ha elszállításra kerülnének kutyák, pontosan nyomon tudjuk követni ezeknek az útvonalát, illetve azonosítani tudjuk később, ha bárhová kerülnek.
A nyomozás ideje alatt a kutyák őrzését és etetését állatvédők segítségével szeretné megoldani az önkormányzat.
Ez volt a Híradó péntek este, most nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Visszalépteti a Fidesz kalocsai jelöltjét, Bagó Zoltán megfenyegette MDF támogatással induló ellenfelét. Újabb 3 hattyúról derült ki, hogy madárinfluenzában pusztult el. Magyarországon már több mint 200 tetemet vizsgálnak. Moszkva és Szófia cáfol. Egy olasz vizsgálóbizottsági jelentés szerint közösen adtak megbízást a pápa elleni merényletre. 13 évig bujkált, elfogták azt a férfit, akit egy prostituált brutális meggyilkolásával gyanúsítanak. A sporthíreket Zelinka Ildikó mondja el, hírekkel 23 óra 25 perckor Süveges Gergő várja majd önöket. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Fenyegetés után visszaléptetés. Jó estét kívánok! A kalocsai politikai botrány igazi felelősének megnevezését kéri a Fidesztől a Magyar Demokrata Fórum. Az MDF vezetői úgy látják, hogy képviselőjelöltjüket pártutasításra fenyegette meg a Fidesz embere. Az este vendége lesz a megfenyegetett jelölt és a Nagyobbik ellenzéki párt szóvivője. És már 5 főpap lehet érintett az ügynök ügyben, ezúttal tartó tisztjeikről is beszél az estében Ungvári Krisztián történész. Végül az év embere anyácska, aki sok-sok gyerek édesanyját igyekszik pótolni, köztük Olái Ibolyájét is. Az estében vendégünk lesz Illésné Áncsán Aranka, a Tiszadobi Gyermekváros igazgatója. Ma is 10-kor várom önöket.
500 000 néző figyelme minden hétköznap, ez a mi vagyunk. 2006-ban duplázzuk meg együtt ezt a 500 000.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Anyu vigyáz, hogy hamar elfogjon a szappan. Anyu vigyáz, hogy addig érjen a takarunk, ameddig nyújtózkodunk. És anyu vigyáz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3 hónapos immunrendszer támogatás, mostantól 1000 forint megtakarítással, az új 2x100 ml-es kiszerelést választóknak.